Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk közösen. Menj, édesatyánk, a megbékélést, a békét keresi a mi szívünk, a mi lelkünk, és annyi helyen tudunk kísérletezni, annyi helyen tudunk próbálkozni, keresni ezt a békét és ezt a nyugalmat, ezt a csöndet. Urunk, ma azért könyörgünk, azért imádkozunk, hogy győzd meg ma bennünket, győzd meg a lelkünket, az értelmünket, hogy ezt a nyugalmat és ezt a csendet, ezt csak te nálad találhatjuk meg. Amen. Belső béke, belső nyugalom, belső csend. Egyre többet hallani ma ezeket a szavakat és fogalmakat. Én már láttam ilyen hirdetéseket lámpaoszlopokon, vagy óriás plakátokon is. Nagyon nagy a kínálat. Egyre több vallási irányzat, filozófia kínálja fel nekünk ezt a belső békét, a belső csendet, a belső nyugalmat, a belső mosolyt, a belső harmóniát, ugye ismerősek ezek a szavak. Szinte azt lehet mondani, hogy divattá vált ennek a belső nyugalomnak a keresése. Én azt gondolom, hogy irányultságát tekintve ez egy jó divat. Jó ez a divat, mert azt jelzi, hogy az ember elkezd a lelkével foglalkozni. Elkezd a lelkével törődni. És ebben az anyagias világunkban azt gondolom, ez egy jó fordulat. Ez egy jó irány. Foglalkozzon az ember a lelkével. Tegye rendbe a lelkét. Keresse a nyugalmat, keresse a békét. Ma a keresztény titokba nyerhetünk egy betekintést. Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levelében éppen a nyugodt és csendes életről olvashatunk. A második versben hangzott ez el, hogy nyugodt és csendes életet éljünk. Erről él Pál. Erről a gondolatról, ami ma nagyon divatos, erről akar ma minket tanítani az Isten igéje. Ismerjük meg azt, hogy mit mond erről a Biblia Istene, a mindenható Isten. Mi az, amit ő kinyilatkoztat a nyugalomról, a csendről, a biztonságról, a belső békéről. Testvérek, ez egy olyan szakasz, és maga a levél is, Timóteushoz írott első levél, egy olyan irat, amely kapcsán nagyon konkrét, nagyon gyakorlati kérdésekről beszélhetünk. A két levél, ami Timóteushoz szól, itt egymás után áll ez a Bibliánkban, és harmadikként követi a Titushoz írt levél. Ezek úgynevezett pásztori levelek, amelyek az egyház pásztoraihoz, vezetőihez, tagjaihoz lettek címezve. Ezek nagyon konkrét, nagyon gyakorlati, életközeli témákat dolgoznak föl. És egy ilyen téma van most is előttünk, amelyet Pál mindenek előtt szeretne hangsúlyozni a gyülekezetben. Az első versben, majdnem az első szó ez a mindenek előtt, így hangzik az új fordításban, mindenek előtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esetezéseket és hálaadásokat minden emberért. Mindenek előtt. Ez egy nagyon hangsúlyos kifejezés itt ennek a levélnek az elején. Hangsúlyos is, és mégis olyan könnyen átsiklunk felette, elfelejtjük, nem veszük észre, pedig Pál apostol nagyon hangsúlyos témákat megelőzve írja le ezt a mondatot. Például csak ezután a téma után kezd el beszélni az Isten tiszteleti magatartásról. Csak ezután a téma után olvasunk a püspökökről, diakónusokról, presbiterekről, vagy a tévtanításokról. Mindenek előtt itt valamit leír Pál. Mi az, amit Isten mindenek előtt mond a gyülekezetnek? A nyugalomnak és a csendnek a titkát. Mi olyan sok helyen és olyan sok módon próbáljuk ezt elérni. Mindnyájunknak megvannak a bevált szokásaink, kézbe veszünk egy jó könyvet, vagy meghallgatunk egy jó CD-t, vagy elmegyünk moziba, beülünk, megnézünk egy filmet, vagy éppen vannak, akik szeretnek aludni. Kikapcsolunk, lefekszünk, amennyit csak tudunk, pihenünk, vagy mások az aktív szórakozást, az aktív kikapcsolódást szeretik. Elmennek szórakozni, sétálni, sportolni, vagy megint mások egyszerűen éppen leülnek egy helybe és nem mozognak, csak a kezük mozog és interneteznek. Nagyon sokféle módszer van, azt lehet mondani, hogy számtalan módszert alkalmazunk, ahogy mi megpróbáljuk megszerezni, megkapni a nyugalmat, ahogy mi megpróbálunk felfrissülni, ahogy megpróbálunk kikapcsolódni, és megkapni a csendet. Persze nagyon érdekes dolog, hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ez nem is kell csend. Isten ebben a témában egy kicsit másként gondolkodik. Az első, ami ehhez a titokhoz tartozik, az a sorrendnek a kérdése. Itt van ugyanis ez a hangsúlyos szó, ami nem véletlen áll itt, ez a bizonyos mindenek előtt. Mindenek előtt. Valamit a napi ritmusunk legelején, mindennek a kezdetén meg kellene tennünk. Mert másként nem lehet elnyerni azt a bizonyos napi békét és azt a napi nyugalmat az Istentől. Az a konkrét és gyakorlati tanítás és felhívás, amire itt Pál apostol utal, az a napkezdő csendességünknek a megtartása. Ez egy nagyon konkrét gyakorlat. Ez nagyon konkrét gyakorlat a keresztények életében, erre tanítja Timóteust Pál, a napkezdő imádságnak, a napkezdő csendességnek a gyakorlata, amelynek jelentőségét itt ma hangsúlyozza az ige. Ez a gyakorlat, azt gondolom, a nyugodt és a csendes életnek a titka és az alapja. Hogyan kelünk fel mi reggelente? Hogyan nyitjuk ki a szemünket? Hogyan indítjuk a napjainkat? Már az ágyban ébredezve szemünk előtt felsejlik az aznapi program, a feladatok, a kihívások, a nehézségek, hogy ma miből lesz dolgozat, ma milyen megbeszélés lesz a főnökkel, ma milyen tengersok feladatot kell teljesíteni. Rögtön a feladatokon, a gondokon, a szükségeken kezdünk el ötletelni. Pál apostol arra hív fel, hogy mindenek előtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért. Nem nyomhatnak le a napi gondok, problémák, nehézségek már a nap kezdetén. Ha így kelünk fel, így indulunk neki a napnak, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a nap során nincsen békességünk, nincsen nyugalmunk és nincs a szívünkben csend. Pedig nagyon szeretnénk. Ha viszont arra vágyunk, hogy az Isten lelke határozza meg a napunkat, hogy az Isten lelke töltse be a gondolatainkat, ha át szeretnénk élni az egész napunk során ezt az Isten közelséget, akkor azt gondolom, teljesen érthető, világos az, amit itt Pál ír, Pál mond, akkor az indulást vele kell elkezdeni. A mai ige a napkezdésnek a szentségére utal. Ez egy nagy kihívás, én magam is szembesülök ezzel két kisgyerek mellett, amikor 3-kor, 4-kor, 5-kor megvan az első ébresztés, és utána bele kell lendülni a napba. Egy nagy kihívás mindnyájunknak, és mindenki a maga életében, akár tanulóként, diákként a késő estébe, éjszakába a nyúló feladatok teljesítése során azzal szembesülünk, hogy kicsit nehéz így kezdeni a napot. Kicsit nehéz ezt a szentséget, a napkezdés szentségébe beleállni, az imádság gazdag gyakorlatába, de valahol ez a feltétele mégis a nyugalmas napunknak, a különleges nyugalomnak. Nem az átmeneti megnyugvásnak, az átmeneti pihengetésnek, az átmeneti kikapcsolódásnak, amikkel a különböző gyakorlatainkkal próbálkozunk, hanem egy állandó békében, egy állandó csenddel kaphatunk meg ezáltal. Ez a gazdag gyakorlat, amit itt említ Pál, ez nem egy formai dolog. Ez nem a megszokott kötelességekről szól. És erre utal az, hogy az imádság gazdag és változatos módját sorolja fel Pál. Nem csak azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy mondjatok el bizonyos szabályos szövegeket. Pál itt négy különböző imát említ, a könyörgést, magát az imádságot, az esedezést és a hálaadást ajánlja. És ebből a gyakorlatból elindulva, azt gondolom, hogy olyan csendet kaphatunk meg, amelyből az ember másként látja a nap kihívásait. A gondokat, a problémákat, a nehézségeket. Olyan ez, ha így indulunk el, mint hogyha egy megszentelt helyről indulnánk el. Az Istennel való közösségből, ahol rábízzuk magunkat, rábízzuk a napunkat, a szeretteinket és minden embert, vezetőinket, feljebbvalóinkat, és aztán ebből az őszinte rábízásból a napnak a minden terhe, minden kérdése, kétsége, azt hiszem más megvilágításba kerül, mert betölti a bizalom. A bizalom betölti ezeket a kérdéseinket. A bizonyosság és a biztonság tudat. Az, hogy a nap elején Istenre rábíztam, a nap elején Istennel elkezdtem, és hogyha rábíztam, akkor ez a bizalom, ez végig fog tartani. Ha rábíztam, akkor az Isten tud rólam, és a szeme előtt élhetem azt a napomat, amiben benne vagyok. Mi gyakran úgy szeretnénk az Istennel magunkat biztonságban tudni, és bízni benne, hogy nem megyünk oda ő hozzá. Hogy nem vele kezdünk, hogy nem vele indulunk, hogy nem ő az első. Nincsen meg ez a bizonyos mindenek előtt mozdulat. Nem veszünk erőt magunkon, hogy vele kezdjük a napot. Nem tudjuk rászállni az időt a napnak erre a megszentelt indítására. Nem tudjuk rászállni az időt Istenre. Úgy kezdjük el a napot, hogy nincs könyörgés, nincsen ima, nincsen esedezés és hálaadás. Jó volt hallgatni ezt a bizonyságtételt a dicsőítő zenéknek, dallamoknak a hallgatásáról. Azt szóljon, miközben készülődik a család. Egy nagyon szép gyakorlat ez is. Nem így teszünk sokszor, csak beleesünk a napba, elmarad az imádságnak ez a gazdag és megszentelt gyakorlata és megszentelt ideje. És a nap során pedig azon csodálkozunk, azon veszünk magunkat észre, hogy nincsen békességünk, nincsen nyugalmunk, pedig szeretnénk, de nincsen csend a lelkünkben. És azért van ez így, mert Isten nélkül indultunk el. Olyan megható és bátorító volt számomra ezen a héten, hétfőn. A versegi gimnáziumban voltam egy reggeli áhítaton. Dobozi Péter testvérünk 2 héttel ezelőtt újraindította ezt a reggeli áhítat alkalmat, és hétfőn most én is el tudtam menni. Fiatalok, ezzel szeretnék kezdeni a hetüket. Elmennek reggel 7-re, az első óra előtt 1/2 órával, és ott van a 2 órára, most hétfőn 5-en voltunk, 5-en ültünk körbe egy asztalt, hogy részt vegyünk egy közös áhítaton, közös imádságon. Szóval ezek a fiatalok való példát adtak nekem is abból, hogy vállalták a koránkelést. És áldozatot hoztak ezért a 25 perces elcsendesedésért, ezért a megszentelt időért. Ez nem egy egyházi iskola, lehet, hogy református kecskeméti iskolában ez talán kötelező is, ilyen reggeli állítottan részt venni. Ebben ez az izgalmas, hogy ezt fiatalok úgy vállalják föl, hogy nem kötelező, hogy ők hozták ezért az áldozatot. Persze mindenki fáradt és álmos volt, és őszintén gondolkodtak is azon, hogy hogy lehetne ezt megoldani, későbbre rakni, vagy délutánra rakni, de vállalták és ott voltak ezen a reggelen, és én hálás voltam ezért az alkalomért, hogy velük kezdhettem, és velük indulhattam hétfőn reggel neki a hétnek. Azon gondolkoztam, az jutott eszembe, milyen izgalmas lenne egy gyülekezeti szinten is valami hasonlót megtennünk, persze több városból is vagyunk itt együtt, elég bonyolult lenne ezt logisztikailag megszervezni, hogy Újszász és Abony és Szolnok valahol egy meccéspontban találkozzon hétfő reggel. De tulajdonképpen a mi közös találkozásunk, ez a vasárnap. A mi közös hétkezdésünk, ez a vasárnap. Így gondoljunk, a keresztények első napja, a héten a vasárnap. És így tekintsünk a vasárnapi imaórákra is. Ezeken az alkalmakon együtt kezdhetjük a hetet. Beleléphetünk az Isten jelenlétébe, egy megszentelt közösségbe, és együtt könyöröghetünk, imádkozhatunk, adhatunk hálát, és esedezhetünk. Azt mondja Pál, hogy ez jó és kedves az Isten színe előtt. Ezzel biztatja Pál apostol Timóteust, és ezzel biztat minket is. Ez jó és kedves. A napkezdő csendességnek az ajánlata, ez a megszentelt alkalom, ez mindnyájunknak szól. Isten mindnyájunkat meghív erre a különleges közösségre. Ez egy különleges alkalom, egy különleges pillanat a nap során. Mindnyájunk megkapjuk ezt a meghívót. Ez egy meghívó. De ahogy a példázatban is utal Jézus egy alkalommal erre, a meghívónak az elfogadása az rajtunk áll. Lehet felhozni kifogásokat, az, hogy nem érek rá, nem vagyok egy koránkelő típus, tulajdonképpen sieznem kell mindig, és hát nem tudom beütemezni a naptáramba, és Jézus is nagyon sok kifogást ismert, és fel is sorolta ezeket a kifogásokat ebben a példázatban, szomorú szívvel, és sajnálattal számolt be ezekről a kifogásokról. Az Isten szándéka az, hogy mindenki üdvözüljön, ahogy itt olvassuk, hogy mindenki üdvözüljön, és mindenki ebben a szentségben részesüljön. Mindenki így tudja kezdeni a napját. Mindenki Istennel tudjon elindulni. A meghívó kivétel nélkül mindnyájunknak szól, névre szóló módon. Ez egyébként egy metodista tanítás is. Az egyik súlypont, az egyik lényege a metodista tanításnak, az, hogy az evangélium mindenkire érvényes. Az Isten minden embert meghív a vele való közösségre Jézus által, aki közben járó Isten és emberek között, aki váltságul adta önmagát nem csak némelyekért, hanem mindenkiért. Ezt írja Pál Timóteusnak. Mindenkiért. Mindenkinek szól a meghívó. Mindenki meghívott, de a válasz az rajtunk áll. Ez a metodista hangsúly, a meghívó mindenkinek szól, de mindenkinek magának kell válaszolni. A válasz rajtad áll, mihez kezdesz a meghívóval? Az Isten hív, és vár egy emberi választ. Kérjük Isten lelkét ma is, és a következő héten is, hogy könyörüljön rajtunk, és formálja a mi készségünket, formálja a mi engedelmességünket, hogy az ellenkezés és a kifogások helyett tudjunk igen mondani. Tudjunk magunkon erőt venni a vele való találkozásra, a megszentelt napkezdésre, a vele való közösségre, mert Isten csak is így képes megajándékozni a nyugodt és a csendes élet ajándékával. A mindennapjaink, a feladataink, a nehézségeink és a problémáink elhordozásával. Adja Isten, hogy ezen a héten is, és a következőkben ebben növekedjünk, és fejlődjünk. Amen.